Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ezúttal Csehországból jelentkezik a világszám. Az biztos, hogyha valaki Prágába érkezik, akkor nagyon sok csodát lát majd. A legtöbb turista első útja a Károly hídhoz vezet. A Hradzsin szintén olyan, amit látni kell, ez Európa egyik legszebb várépülete. Az Óváros téren pedig a leggyönyörűbbek az épületek. A Vencel téren egy hangulatos étterembe térnek be általában a turisták, a Szent Vitus székesegyház pedig azért érdekes, mert a tornyából gyönyörű a kilátás. A Petrin-hegy még az, ahonnan nagyon szép a panoráma, úgyhogy jó időben mindenképpen érdemes itt felvételeket készíteni. A cseh egyházi témájú festészet remekeit lehet megnézni a Szent György kolostorban. A Lobkovics palotában pedig a Nemzeti Múzeum épületét találjuk, több mint 300 éves egyébként ez a palota. Ilyenkor ősz, hát már majdnem közepén a prágai várkertbe még mindig érdemes sétálgatni, hiszen jó idő van, úgyhogy nagyon gyönyörű. De azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki decemberben a karácsonyi vásárok idején érkezik ide, akkor is azt látja, hogy szép, nagyon jól meg van világítva, mint általában minden Prágában. Az Aranyművesek utcájában árusokat láthatunk, középkori a hangulat, és egy kicsit később december táján a gesztenye illat is terjeng mindig. A Boldogasszony templom pedig az, amelyhez számtalan legenda kapcsolódik Prágában. A legmegrázóbb talán egy 12 éves kisfiú története, akit állítólag azért ölt meg az apja, mert a fiú csatlakozni akart a keresztényekhez. Ugye hát ez még a római korban történt, a keresztény üldöztetések idején. A Lőport torony a Királyok útjának a bejárata. Innen indul az út a várhoz. Prága 13 eredeti városkapujának az egyike. 67 méter magas és régen stratégiai jelentősége volt. Ebből valamennyit ugye mára is megőrzött, ugyanis itt lehet a legjobb fotókat készíteni, úgyhogy emiatt kihagyhatatlan látványosság. Prága legnagyobb szórakozó helye a Lucerna bár, ahol hajnalig lehet táncolni. Érdekes, hogy a mestert, aki a Városháza híres óráját készítette, megvakították, nehogy még egy ilyet tudjon csinálni egy másik város részére. Érdekes még Prágát illetően, hogy az Óváros tér legnagyobb épületét kőharangok díszítik, és a Vencel téren található Szent Vencel lovasszobor is a nevezetességek közé tartozik. Az épületeket illetően minden esetre elmondhatom, hogy Prága régi és új főépítészének egyaránt szívesen gratulálnék. A régi házak nagyon szépek, az újabb építésűek pedig mesterien illeszkednek a korábbi alkotásokhoz. A klasszikus óvároson kívül érdemes megcsodálni a szecesszió jegyében tervezett épületeket. Ilyen például az Európa szálló vagy a Zengzetek háza, a Prága ház és a Centrál Hotel. Az új épületek közül a legizgalmasabb a Táncolóház. Ez egy furcsa alakú modern épület. Van benne egy kis csavar, olyan, mintha éppen bálba készülne a torony. Prágába autóval a legegyszerűbb elutazni, hogyha valaki 3-4-en utazik, vagy esetleg 5-en együtt egy kocsiban, akkor ez éri meg a legjobban. Csak nem végig autópályán lehet közlekedni, egyedül a magyar-szlovák határ előtti kis szakaszt nem építettük meg mi magyarok, tehát persze oda kell figyelni arra, hogy mindenhol kell autópálya matricát venni. Célszerű olyan szállodát foglalni, ahol van parkolóhely. A belvárosban ugyanis gyalog vagy taxival a legcélszerűbb közlekedni, ha pedig nincs parkolóhely, akkor tényleg ez egy kínszenvedés, mire az ember talál. Az út nagyjából 6 óra Budapestről Prágába. Rendszeresen indulnak repülőjáratok is a cseh fővárosba, ezek viszonylag drágák. A busz és a vonat ugyanakkor olcsó, ez is jó választás lehet, bár a légitársaságok mostanában nagyon sok akciót hirdetnek, úgyhogy érdemes ezeket is figyelemmel kísérni, hogyha valaki kiválasztja, hogy mivel szeretne Prágába utazni.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Prágából pedig már tényleg csak egy ugrás, bár azért nem kis ugrás, Karlovy Vary, a másik híres csehországi város, ahol akár a James Bond pisztolyát is kipróbálhatjuk, és a Karlovy Vary Grand Hotel fakultatív programján megnézhetjük azt, hogy milyen, hogyha az ember James Bondnak képzeli magát. A cseh fürdővárosban azért hirdetnek ilyen fura programot, mert itt forgatták a Casino Royale című James Bond filmet. A fanatikus rajongók pedig ugye mindig követik a hős útját. A hotel szervezésében a közeli lőtérre lehet elmenni gyakorolni, aztán pedig a vendégek megnézik azt a kórházat, ahol több jelenetet forgattak, majd az angol titkosügynökhöz hasonlóan sörben lehet fürödni a relaxációs központban. Érdekes egyébként, hogy a filmben nem a Karlovariként szerepel a város, hanem Montenegró néven. Mint megtudtam, ennek az az oka, hogy azt, hogy Montenegró, az amerikai mozinézők könnyebben ki tudják ejteni, mint az, hogy Karlovari. Ráadásul a forgatókönyvíró szerint exotikusabb is a Montenegró név. A Casino Royale-t egy hónapig forgatták a városban, a sztárok többsége a helyi hotelekben lakott. Nem ők voltak az első híres vendégek. Karlovari vendéglistája igencsak impozáns. Üdült itt Mária Terézia, Első Péter orosz cár, Goethe, Schiller, Gogol, Tolstoy, Chopin, Beethoven, Dvorzsák, Brahms, Arany János és Liszt Ferenc is. 1760-ban készült az első itteni luxus szálloda, aztán többször átépítették ezt a hotelt, és azóta is tiszolgatják, hogy lehet még tökéletesebbé tenni. Persze most már nem csak egy, hanem több tucatnyi szálloda várja az ide látogató vendégeket. Rengetegen jönnek Oroszországból, repülőgéppel érkeznek, a közeli reptéren leszállnak, és már jönnek is a fürdőkúrákra. Hódít a wellness kultusz, úgyhogy a sláger italok sem hiányozhatnak a különböző kis bárokból. Egész Karlovari egyik legjobb étterme talán a Beechers. Azt tapasztaltam, hogy itt vannak helyi specialitások és olasz ételek is. Furcsa vegyíték, de nem rossz. Minden esetre a helyi zenészek alkalmazkodtak a turisták igényeihez. Először jazzt játszanak, aztán, hogyha azt szeretnék a vendége, akkor karibi stílusra váltanak. Láttam, meg hallottam olyat is, hogy cseh akcentussal Boney M számokat énekeltek. Hát akkor már tényleg otthon éreztem magam. A Lagziban volt utoljára ilyen. Azt hiszem, hogy ilyen fél évvel ezelőtt lehettem egy nagy lakodalomban, és körülbelül hasonló stílusban hallgathattam az izgalmakat, mint a cseh luxus szállodákban. Karlovariban van kaszinó is, reggel 4 óráig várják a vendégeket. Azért kicsit meglepődtem, ugyanis az itteni blackjack és az itteni roulette-nek a minimális tétjei sokkal-sokkal magasabbak, mint amennyivel Monte Carlo-ban lehet játszani, úgyhogy főleg az orosz turisták apasztják a több ezer eurót érő zsetontornyaikat. Én minden esetre elhörpintgettem a welcome koktélt, és megcsodáltam a berendezést, és örültem, hogy itt is voltam. Hogy miért ilyen magas az árszint, és miért pozícionálják ilyen magasra ezt a kaszinót, nem tudom, de megtehetik, hiszen vendégek még a recesszió idején is mostanában is vannak bőséggel. Itt is csökkent azért a látogatók száma, de nem túl drasztikusan. Mivel az ideérkezők gazdagabbak, mint az átlag turisták, hiszen főleg oroszok jönnek, a fürdés és a kaszinózás mellett több mint 100 luxusüzletben lehet órát, ékszert, kristályokat vásárolni.
Világszám. Uti könyvek helye.
Jó magam, alaposan leittam magam Karlovariban, ugyanis tapasztalatlan voltam, és nem tudtam, hogy a minden boltban kapható speciális ivóbögrék fülének végét kell a számba venni, és úgy kell ízlelgetni a források vizét. Úgyhogy egyszerűen fogtam a bögrét, és azt hittem, hogy normálisan csak inni kell belőle, nem így van, akkor leöntjük magunkat, a füle végével kell szopogatni a forrásvizet. Ennek az az értelme, hogy a legtöbb forrás 50-60 fokos, és hogyha a fülön lévő nyílások keresztül iszunk, akkor nem forrászuk le a nyelvünket. Karlovari legfontosabb utcája lényegében a melegvízű Tepla folyó két oldala. Vannak itt gyönyörű, több száz éves épületek, és itt következnek egymás után a források, én 15-öt számoltam. Van közöttük 30 fokos, 65 fokos, van amelyikben sok a jód, a másiknak a vas tartalma a fontos. A turisták kútról kútra sétálnak, és mindegyik vizét megízlelik. Egyszerre azért túl sokat nem szabad inni, mert van az egésznek egy kis hashajtó hatása is. A leírások szerint összesen 83 forrás van a környéken, amelyekben 40-féle gyógyászati célokra használatos kémiai anyag található. Nem csak inni szokták a vizet, de lehet fürdeni is. Van ugyan néhány medence, de a klasszikus fürdőkúra Karlovariban inkább azt jelenti, hogy nagyobb kádakban áztatja magát a vendég, a szakavatott segítők pedig masszírozzák, vagy éppen súlyokat kötnek rá, attól függ, hogy mit szeretne a derék beteg. Karlovari német neve Karlsbad, amelynek jelentése az, hogy Károly fürdő. Ugyanis IV. Károly cseh király és német-római császár alapította a települést az 1300-as évek végén. Az uralkodó egy vadászaton zergét üldözött, majd a vad hirtelen egy hegyfoknál a mélybe vetette magát. A király kíváncsi volt, hogy hova ugrott az állat, és kíséretével együtt megtalálta a melegvízű forrásokat. Karlovy Vary már a 30 éves háború idején is ismert fürdőhely volt. A 20. századtól pedig komoly bevételt jelentett a turizmus. 1926-ban megalapították a Karlsbadi porcelángyárat és a Moser üveggyárat. A turisták a mai napig kötelezően megvásárolják a gyönyörű kristályokat és a helyi porcelánokat. A városban gyártják a Beherovkát, a híres cselikört, még a Tepla folyó közepére is az italt népszerűsítő plakátot helyeztek el. A gyógylikőr mellett mindenhol kapható a tányér alakú helyi ostya különféle ízesítésekkel. Karlovy Varyban hatalmasakat lehet sétálni, a promenádok teljes hossza 130 kilométer. Sok a szökőkút, és a vándorok kereskélés nélkül találnak csendes, vagy éppen zenés kávézókat és pihenőhelyeket. Amikor a hotel ablakából fotókat készítettem, feltűnt egy Krisztus szobor az egyik szikla tetején. Ide és a központi kilátóba sok kiránduló elzarándokol. A várost óriási erdők veszik körül, emiatt nem csak a víz kellemes, hanem a levegő is kristálytiszta. Karlsbad lényegében három hegység alkotta völgyben fekszik. Az Érchegység, a Dupó-hegység és a Császár-erdő veszi körül. Kulturális programokról szinte mindig gondoskodnak, sok a koncertterem, a színház, de a központi sétányon utcazenészek is szórakoztatják a nagy érdeműt. Az üzleti találkozókat és a konferenciákat illetően meglehetősen komoly múltja van a városnak. 1732-ben itt találkozott 6. Károly és 1. Frigyes porosz király, 1819-ben a német uralkodók randevúztak Metternich kancellárral, de Bismarck kancellár is itt tartotta megbeszéléseit. Hölgyeim és uraim, a világszámot hamarosan a reklám és a hírek után folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk.